Az Inforádió jogi magazinját hallják 2025. szeptember 11-én. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Egy új kormányrendeletnek köszönhetően a Balatonnál a természetes partszakasz hossza 102 kilométerről 112 kilométerre nő. A parti sétányoké 65-ről 95 kilométerre emelkedik, 1568 hektáron pedig a tó vonalától számított 30 méteren belül nem építhető új épület. A részletekről Herceg Zsolt beszélgetett Lánc Kiregő országos főépítésszel, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkárával.
Nem éves, évtizedes, hanem ténylegesen évszázados kitekintéssel értelmezhető a Balaton kérdésköre és problematikája. Erről ugye 100-200 évvel ezelőtt nem így nézett ki a Balatonpart, nem így használtuk, és teljesen más volt a karaktere, a sűrűsödési jellege és az érhetősége. A 20. század legelején már elindult egy nagyon intenzív városodás és beépítési lépték, ami a 20. század második felébe hatványozottan felgyorsult, és mi azt láttuk, hogy ez a folyamat, az, hogy mindenki oda szeretne költözni, ott szeretne nyaralni, szeretne ott megfordulni, szeretne telket venni, szeretne építeni, minél nagyobbat építeni, és minél közelebb a Balatonhoz. Ez folyamatosan évről évre erősödött, és mai napig is úgy láttuk, hogy ez az erősödés ez tart. Úgyhogy ugyanúgy, mint az országos szabályozások átvizsgálásával, itt is az elmúlt két évben azért már nagyon aktívan foglalkoztunk a Balaton térségével, azon belül is közvetlen a Balaton vízparti területének a szigorú szabályozásával, és most értünk oda, hogy én azt gondolom, hogy az egyik legszigorúbb szabályozást meg tudtuk alkotni, társadalmasítottuk, szakmai szervezetekkel egyeztettünk, és ez a közlönyben meg is tudott jelenni. Én ezt nagyon nagy sikernek tudom.
Milyen változásokat, milyen szigorításokat hoz ez a kormányrendelet? Hogyan próbálnak meg minél több területet megőrizni, vagy éppen visszaadni a Balaton mellett az embereknek?
Félünk az volt, hogy nézzük meg a jelenlegi képet, hogy hol is tartunk most. Most kifejezetten a Balaton vízparti területeire gondolok, hol vannak természetes területek, ami még egyáltalán nem került beépítésre, és a természet utat tört magának, és ez meg is maradt. Hol vannak parti sétányok, és ezeket a területeket végigvettük, hogy hol lehet növelni. Ugye ez nem egy egyszerű folyamat, mert azért az elmúlt időszakban sok igény jelentkezett, vagy sok adásvétel ezekre a területekre, de én azt gondolom, hogy itt elmentünk a falig, és ennek eredményeképpen a vízpartján tudom azt mondani, hogy a természetes partszakaszok hosszát az eddigi 102 kilométerről 112-re tudtuk növelni, tehát plusz 10 kilométer tudtunk meghatározni, és a parti sétányokhoz szállt, ahova mindenki le tud jutni, ott pedig az eddigi szabályzatokban lévő 65 kilométerről 95 kilométerre, tehát egy 50%-os növekedéssel történő módosítással tudtuk elérni. Én ezt látom az egyik legfontosabbnak, hogy minél inkább a Balatonnak a természeti szépségét, az ökológiai egyensúlyát fent tudjuk tartani, és ahol pedig parti sétánynak kijelölt területek vannak, ott pedig mindenki hozzá tudjon férni a Balatonhoz. Mindemellett meghatároztunk egy nagyon erős 30 méter sávot a Balaton partján, ahol deklaráltuk, hogy a jövőben semmit nem lehet építeni, tehát sem medencét, se épületet, semmi olyat, ami rontja ezt az egyensúlyt, és meglévő épületeket is, ami ebbe a sávba tartoznak, is maximum 100 négyzetméterig lehet csak bővíteni. Én azt gondolom, hogy ez egy rettenetesen szigorú szabályozás, de hát olyan állapotokat láttunk, amit azt mondtuk, hogy csak így lehet.
Olyan lesz, mert lehet, hogy meglévő épületeket elbontatnak?
Ez egy szabályozás. Ugye a szabályozás mindig egyfajta keretet biztosít, hogy akinek van területe, vagy gondolkodik valamilyen terület használatba vagy vételbe, ebből tudja megnézni, hogy mire is hogy tudja használni. Tehát mi a jövőt tudjuk ezáltal meghatározni. Az egy építéshatósági kérdés, hogy a már ott lévő épületekkel mit lehet kezdeni. Ez egy bonyolult folyamat, hiszen akinek engedélye van, vagy az eddigi szabályok szerint jogszerűen épített, értelemszerűen ilyen engedélyeket és lehetőséget elvenni nem lehet. Ugyanakkor, ahol olyan területeket találunk, ahol még építési jog nem keletkezett, itt nem meglévő épületekről beszélek, hanem építési jog még nem keletkezett területekre, ott pedig abszolút mindenhol zártuk a sorokat, és azt mondtuk, hogy itt a jövőben nem lehet. Úgyhogy ezt így kell értelmezni, ezt a szabályozást.
Mi lesz a kikötőkkel, és pláne mi lesz azokkal a hosszan a Balatonba benyúló pallókkal és tégekkel, az utóbbiak közül a többség az úgy illegális, ahogy van?
Igen, nagyon jó kérdés. Tehát egyrészt a kikötők száma is jelentősen megnőtt. Azt láttuk, hogy nem feltétlen abba kell gondolkozni, amikor a balatoni kikötőfejlesztésekről beszélünk, vagy a balatoni turizmus fejlesztéséről, hogy minél több kikötő valósuljon meg, hanem a jelenlegi kikötőknek a helyzetét kell rendezni. Itt hoztunk szintén egy erős szabályt, hogy új kikötőket nagyon kivételes esetben lehet csak biztosítani, majdnem, hogy azt kell mondjam, hogy a jövőben újakat igazából nem is. És a meglévőket kell majd úgy később érvel struktúrálni, hogy annak a kapacitása és használhatósága sokkal jobban működjön. Ez természetesen nem a jelenlegi balatoni szabályozás tartalmazza, itt csak azt a keretet adtuk, hogy további méretbeli vagy számbeli növekedés ne történjen. És amit kérdezett, abban teljesen igaza van, rengeteg mólós tég került kialakításra, itt pedig az önkormányzatokat ruháztuk fel nagyon szigorú szakhatósági jogkörrel, hogy csak ott lehet mólót és kikötőt engedélyezni, amihez a helyi települési önkormányzat hozzájárul. Én azt személyesen nagyon fontosnak látom, hogy mindig a helyi önkormányzat tudjon ezekbe dönteni. Az, hogy hol milyen kikötők valósulhatnak, mert ebbe adtunk nekik még egy segédkezet, hogy ezt egy térképen végig feltüntettük és szigorítottuk, hogy egyértelmű legyen, hogy nem kívánatos se országos szinten, se teljes balatoni szinten itt a további mennyiségbeli növekedés.
Ez egy kormányrendelet, miért nem törvény?
Hát meg van a jogszabályi struktúrája. Elkészítettük a tavaly előtti évben, és tavaly évben már hatályos lett a magyar építészetről szóló törvény. Tehát minden olyan pont, ami törvényi szinten kell, hogy megfogalmazásra kerüljön, én azt gondolom, hogy nagyon szigorúan benne van a törvényben. Már ott az volt a felfogásunk, hogy minden olyan, ami helyi szintű döntéshozatal tesz szükségessé, vagy hogy amit úgy gondolunk, hogy helyben tudnak jól az emberek, ott egy felhatalmazás vagy egy keretet adunk a törvénybe, és egyébként pedig rendeletekkel szabályozunk. Ez a rendelet, higgyel, hogy kifejezetten szigorú és erős, ettől eltérni nem lehet, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jogi forma, de ezt fogja tudni biztosítani ezeket a szigorú kereteket.
Ön most főépítészként, államtitkárként kifejezetten a beépítésről nyilatkozik, de a Balaton, ahogy ön is utalt rá, egy nagyon összetett területe, mind a problémákat, mind pedig a csodálatos lehetőségeket illetően ennek az országnak. Tulajdonképpen a kormányzati struktúrában van egy dedikált hely, ahová a Balaton tartozik?
A Balaton egy nagyon összetett kérdéskör, ugye ennek van agrár vonatkozása, van építésszabályozási vonatkozása, van turisztikai, van gazdaságfejlesztési vonatkozása. Ezeken a fórumokon, a Balatoni Fejlesztési Tanácsüléseim, vagy pedig úgymond a jövőbeni fejlesztésen való gondolkodásban a kormány több tárcával is képviselteti magát, de én azt gondolom, hogy ez így helyes, hiszen ide egy összetett gondolkodás szükséges. Hát azért tegyük a kezünket a szívünkre, akkor tudjuk megőrizni a Balatonnak a képét, és akkor tudunk egyáltalán természetvédelemről, vagy gazdaságfejlesztésről, vagy akár turisztikáról is beszélni, hogyha szilárdan az elején fekete-fehéren az építési paramétereket és a nem építési paramétereket, tehát hogy hova a jövőben nem lehet majd építeni, ezeket rögzítjük. Ilyen nem nagyon volt az elmúlt időszakban, úgyhogy ezt tettük meg most.
Lánszky Regő, országos főépítészt, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkárát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A Választási Bíráskodás múltja és jelene címmel rendezett tudományos konferenciát a Kúria Verbőci István Országbírói Kutatóintézete. Az eseményen a magyar történeti és a hatályos magyar és európai választási bíráskodásról szóló kutatás eredményeit mutatták be. A következő 20 percben Stipta István egyetemi tanár, az MTA doktora, a közigazgatási bíróság, mint választási bíróság a két világháború között című előadásának szerkesztett változatát hallják.
A címnek megfelelően az egyik nagyon fontos, ebből a szempontból kulcs jelentőségű szabályozás dogmatikájával, ennek a szabályozásnak részint a korhoz kötött történelmi hátterével, a judikatúrával nagyon röviden foglalkozom, és hát végül néhány olyan esetet villantok föl, amely ezeket az általános megjegyzéseket a konkrét választási bíráskodási gyakorlat szintjére hozzák. Az első megállapítás egy meglepő tény lehet azok számára, akik a Horthy korszak közjogával tudományosan foglalkoznak, nevezetesen, hogy itt az 1800 vagy 1925. évi 26. törvénycikk ezen szakasza, tehát ez a bizonyos jelzett 104. szakasza, egy dogmatikai elvi, jogelvi áttörést hozott, áttörést eredményezett. Ugye ez a szakasz rögzíti azt, hogy ezen túl a választási bíráskodás végérvényesen és kizárólag mind a két jelzőnek szerepe van és válasz ugye az előző folyamatokra, a közigazgatási bíróság végzi. Ez ugye egy nagy tradícióval, masszív történeti tradícióval szakító törvényhozási döntés volt, mert láttuk, hogy az 1848-as hagyományok végig élnek. Tulajdonképpen volt kísérlet arra, hogy a törvényhozásból kivegyék, a törvényhozás területéről kiszakítsák ezt az ügykört, de túl nagy volt a nosztalgia, túl nagy volt a 48-as hagyományok iránti tisztelet, és azért ugye 1848 tovább élt a közpolitikában is, hiszen ugye az a nemzetgyűlés, amely erről a törvényről döntött, két olyan pártot is felmutatott, illetve delegátust felmutatott, amely pártnak a zászlaján 1848 volt. Tehát itt valóban egy komoly szemléleti áttörésről beszélünk, alkotmány erejű, ugye a történelmi alkotmányunk alapjait érintő döntésről egy szakaszban. Tegyük hozzá, hogy ezt a törvényjavaslatot, amelyet ugye a Nemzetgyűlés tárgyalt 1925. márciusától közel három hónapig, rendkívül sok bírálat illette. Részint a politika részéről, részint hát maguk képviselők részéről is. De az a 72 ellenzéki mandátummal rendelkező képviselő, aki itt helyet foglalt ebben a tanácskozásban, egyetlen kritikai szót nem említett arról, hogy ez a változás a választási bíráskodás terén hiányos, helytelen lenne. Tehát gyakorlatilag ez a bizonyos 104. szakasz, ez a nagy változás vita nélkül ment keresztül, ahogy mondják manapság, és ugye 1938-ban, majd a 19. törvénycikkben is ebben a formában él tovább, ahogyan hallottuk, egészen 1945-ig. Hogy mi a magyarázata? Mi az indoka ennek az egyöntetűségnek ebben a rendkívül összetett politikailag és rendkívül feszült időszakban és világban? Annak néhány okát fölvillantanám. Az első egy tankönyv ízű, túlelméletinek tűnő közelítés, nevezetesen, hogy az államhatalmi ágak elválasztásának felfogása ebben a tekintetben jelentősen módosult a 20. század első felében. Élesen megkérdőjelezték azt a tételt, hogy a választási bíráskodás ügye, egyáltalán ugye a mandátumok fölülvizsgálatának kérdése, az kizárólag a törvényhozásra tartozik. És akkor jöttek ugye már korábban elméleti tézisek, teóriák, közelítések, és itt ebben a vitában is, a törvényhozási vitában is manifesztálódott ez, hogy szó sincs erről. A törvényhozás feladata más, a törvényhozásra predesztinált ház belső szerkezete a törvényhozás igényeinek felel meg, és idegen tőle az ilyen politikailag vegyes, politikai karakterű ügyek eldöntése nem belügye a törvényhozásnak, nem lehet belügye a törvényhozásnak a választási bíráskodás kérdése, attól függetlenül, hogy milyen tradíciókat éltetünk tovább, és mennyire tiszteli ez az egyébként organikus szemléletű időszak, közjogi reformokat tekintve óvatos építkező időszak az 1848-as előzményeket. A második ilyen indok, és ez majdnem dogmatikai tisztaságban érezhető ebben a vitában, elég magas szintű egyébként ez a vita, az, hogy megnő tulajdonképpen a közigazgatási bíráskodás tekintélye időközben, ne felejtsük el, hogy 1896-ban közigazgatási jogviták elbírálására ez a egyre növekvő tekintélyű fórum hivatott, és nem csak a közigazgatási ügyekre, ahogyan az eredeti hatáskör megállapítás történt, hanem lassan kiterjedt a közjogi, alkotmányjogi területre is. Ugye a községi képviselők, törvényhatósági képviselők választása fölötti viták már 1896-tól a közigazgatási bíráskodáshoz tartoztak, és ugye itt Lasics Gyula nem véletlenül említette azt, majd épp a mi időszakunkban, 1937-ben ugye bírósági elnökként, hogy valóságos alkotmánybírósággá nőtte ki magát a közigazgatási bíróság, különösen 1907 után, amikor ugye a garanciális panaszra vonatkozó hatáskört megkapta, szintiszta közjogi terület volt, és ugye lassan szervesül a közgondolkodásban az a tétel, hogy gyakorlati jelentőséget kap, hogy bizony a közigazgatási bíróság ezeknek az ügyeknek, ugye a közigazgatási alkotmányjogi ügyeknek valóságos fóruma lehet, és itt tulajdonképpen 1925-ben ezzel a 104. cikkellyel nem történik más, mint hogy a korábbi folyamat kiegészül, hatáskör bővülés történik. Egy olyan ügy kerül a közigazgatási bíráskodás hatáskörébe, amely ilyen értelemben már kellő gyakorlati tapasztalat alapján szakszerűen intézhető ebben a keretben. Egy következő tézis tétel részben összefügg az általános közelítéssel, amit a bevezetőben hallottunk, hogy részint a tudományban, de tudjuk jól, hogy a törvényhozás és a tudomány viszonya, láttuk itt a előterjesztések kapcsán is, nem volt mindig termékeny a dualizmus időszakában, és ebben az időszakban sem. Tehát a tudományban is, és a gyakorlati közgondolkodásban formálódik az a tétel, hogy tulajdonképpen ez a választási bíráskodás, amelyet eddig nem tekintettek igazán bírósági ügyként, vagy ennek a jellege erősen vitatott volt, ez a választási bíráskodás bírósági ügy. Itt is arról van szó, mint minden más bíróság elé kerülő jogvitában, ügyben, hogy el kell dönteni, hogy az adott cselekmény a tényállás alapján a jogszabályoknak megfelelő-e vagy nem. Tehát erre egy külön eljárási rend szükséges. Ez az eljárási rend már az említett rész feladatoknál adva volt, ugye a közigazgatási bíróság esetében speciálisan erre az ügyekre vonatkozó gyorsított eljárás, határidőhöz kötés, ami ugyan normál ítélkezésben nem volt meg, vagy nem ilyen jellegű volt. Tehát az a kételj, amely fölmerült, még egyszer mondom, elég hosszú ideig ezekben a tervezetekben, javaslatokban, és részint oka annak, hogy nem született végső döntés, eloszlóban volt, tehát a választási bíráskodás bírósági jellege, ugye ez a kontradiktórius, és minden, ami ezzel együtt jár, ebben a vitában nem kérdőjeleződött meg. A következő, hát ugye az objektivitás, a pártatlanság, a politikamentesség, nyilván elvi igény napjainkban is, ez ebben a korszakban, és az előkészítő időszakban is nagyon élesen követelményként fogalmazódott meg. Tulajdonképpen ez a megoldás, hogy a közigazgatási bírósághoz kerül az ügy teljes mértékben, ahogyan a 104. szakasz mondja, kizárólagos módon, igazolni látszott, vagy biztosítani látszott azt az elvárást, azt az igényt, hogy nem a politikai alapon szerveződött, rekrutálódott törvényhozás, amelynek ugye a bizottságai, amelyek döntenek ezekben a választási vitákban, szintén ilyen alapon képződnek, határoz úgy szólván a saját ügyeikben, ugye a domináns párt érdekkörének megfelelően, hanem egy bírói függetlenséggel, politikától mentes közelítésmóddal, hát felruházott testület. Lasics Gyulát újra idézni lehetne ezzel kapcsolatban, egy másik gondolata, amelyet 1928-ban egy teljes ülés nyitó beszédében tartott, amelyben azt feszegette, igazolva már utólag ugye ezt a gyakorlatot is, hogy a minden politikától mentes, mondom még egyszer, a minden politikától mentes bírói hatalom egyike a legfontosabb alkotmánybiztosítéknak. Tehát ő ebben az addigi gyakorlat alapján nyilván arra gondolt, vagy ennek kapcsán arra gondolt, hogy a választási bíráskodást, még egyszer mondom, független bíróság útján kell megszervezni, gyakorolni, és ezt a a gyakorlatot tovább fenntartani. És egy következő szempont, a nemzetközi példák, minták, hozzá kell tenni egyébként, ezt tudjuk, akik a korszak közjogát kutatjuk, hogy ezek a modellek, panelek elég gyakran forognak manapság ilyen jellegű gondolatok a reformok előtt. Ezek a modellek, panelek nem voltak meghatározóak a úgynevezett polgári kor időszakában, és azt tapasztalhatjuk ebben a vitában is, hogy ez a érsorozat, ugye, amit ötödikként jelzett, nem volt döntő hatású, de tegyük hozzá, hogy a miniszteri indokolásban szerepel erre való utalás, nevezetesen az nagy vonalakban, hogy nagyjából Európában az a tendencia érvényesül, hogy a választási bíráskodás, a választási jogviták elbírálása kikerül a törvényhozás hatásköréből, és arra rendelt változatos formájú önálló szervek elé tartozik, tudjuk, 1868-ban Anglia, ugyanebben az évben Svédország, 1882-ben még Bulgária is, majd 1911-ben Portugália, és amire úgy figyeltek ebben az időben azért, Lengyelországban, a lengyel alkotmány 1921-ben bíróság elé utalta, rendes bíróság elé utalta a választási ügyeket, és hát volt olyan példa, ez itt az indokolásban szerepel is, például a Weimári köztársaság alkotmánya, ugye a 31. cikke, Szabó professzor úr sokat írt erről, amely egy közigazgatási bírósághoz hasonló testület fölállítását rendelte el, és hát a csehszlovák alkotmány is, a csehszlovák újonnan alkult állam alkotmánya is erre a célra egy külön választási bíróságot hozott létre. És akkor itt van a gyakorlat, amely szintén nyomatékosította a változtatás igényét. Hát ez a bifurkáció, ugye, amiről hallottunk, ez a kettős megoldás, hogy ugye részint ügyek egy csoportja ugye a kuriához, ugye a legtekintélyesebb, legfelsőbb bírósághoz, másik csoportja változatlanul a képviselőházhoz tartozott, és egy Östör József nevű, egyébként kiváló jogász volt, Széchenyiről eredeti gondolatokat írt, egy soproni képviselő volt, nem az egységes párttagja, párton kívüli, hosszan fejtegette a vitában, illetve ebben a többszöri felszólalásában utalt arra, hogy a bifurkáció tarthatatlan. Mert ahogy mondja, volt olyan ügy, ami megindult az egyik fórum előtt, két év múlva kiderült, hogy mégse oda tartozik, átkerül a másik fórumhoz, vitatták két évig, és ugye letelt a adott képviselőházi időszak, vége volt az országgyűlésnek. Tehát nem volt tartható a gyakorlatban sem az a megosztottság, se a hatáskör elkülönítésének problémája, ugye erről hallottunk egy utalást, se pedig az eljárás különbözősége, tehát ezen is változtatni kellett. És hát itt van a közjog tudomány álláspontja. Tulajdonképpen lehetnénk szkeptikusak afelől, hogy hát miért nem hallgattak korábban azokra a neves tudósokra, akik már régen hangsúlyozták azt, hogy változtatni kell ezen a rendszeren. Itt most történelmi véletlen folytán, vagy tudatos elhatározás eredményeként nehéz eldönteni, egy olyan tudós, egy olyan személyiség fogalmazta az igazságügyi minisztérium, egyébként ugye belügyminiszteri előterjesztés volt a törvényjavaslat, de az igazságügyi minisztériumban Egyed István készítette a tervezetet, készítette azt a csodálatos indokolást, amely tanulmányszintű monográfia igényű, úgy lehet szólni, minősíteni. Tehát ugye ebben a kérdésben ezt a álláspontot képviselte, de 1911-ben volt egy nevezetes jogászgyűlés, ahol hosszú ideig tanácskoztak a választási bíráskodás ügyéről. Végül ügyrendi okokból nem lett határozat, de olvasva ennek a jegyzőkönyvét, a korszak vezető közjogászai, ugye Konka Győző, Kérészi Zoltán, Metti Károly, Buza László, egészen fiatalon még, Csekei István, kifejezetten a közigazgatási bíráskodás alávonást javasolták, tehát a választási bíráskodás külön bírósági, szakbírósági megítélését, illetve elbírálását támogatták. És itt van nyolcadikként, lehetne sorolni még, de rendkívül fontos az a szempont, amely hát politikailag, közpolitikai szempontból érdekes talán, amit egy félmondatos utalásban már említettem, hogy ez az ellenzék egyébként elég jól felkészült hozzászólásokkal, úgy szólván minden részét bírálta ennek a törvénynek, a nyílt szavazást, a Lajstrom rendszert, az ajánlások meglehetősen bonyolult előírását, ezt az abszolút relatív érvénytelenségi sorozatot. Egyedül ezt a passzust, ezt a megoldást, ugye a 104. szakaszt, ezt a szervezeti változást nem opponálta, tehát így írhatta a miniszter ugye az indokolás legvégére, különös stilisztikailag, tartalmilag is ez a mondat, hogy ezt a megoldást, ezt a javaslatot, noha alkotmány erejű változtatás, az ellenzék is támogatja. Tehát ugye azt a progresszív vonulatot, a gyakorlatot figyelembe vevő dogmatikai indok sort, amelyeket itt nagyjából fölvillantottam, az ellenzék is elfogadta, és ilyen szempontból nézve ugye az akarat képzésnek, a politikai akarat képzésnek az egyik fontos eleme volt. Két név ide kívánkozik még. Ugye a belügyminiszter Rakovszky Iván volt, egyébként egy kiváló fölkészültségű jogász. Ő lett majd nem sokkal ezután a közigazgatási bíróság elnöke, szakmunkáit hivatkozzuk ma is. A másik Puki Endre, aki ekkor a Nemzetgyűlés Választójogi Bizottságának, tehát a törvény előkészítésben résztvevő Választójogi Bizottságának volt az előadója, neki is személyes szerepe van a törvényjavaslat tartalmának kidolgozásában, és hát 1941-től ő is a közigazgatási bíróság elnöke lesz később. Nagyjából ez a gondolatsor kötődött ahhoz a ígérethez, amiben arra utaltam, hogy ennek a tényleg meglepő, a korszak közjogi törvényei között is egyedi megoldást választó normának a indokát, magyarázatát, részben szükségességét vázolta, és azokat a személyeket, akik vagy a tudományban, vagy a tudomány és a közpolitika határán, hiszen ugye ők mindketten ide sorolhatók, személyesen is fontos szerepet töltöttek be. Ami a következő gondolatsort illeti, hát a választási judikatúra. Nyilván, ha ilyen címmel vállalunk előadást, nem kerülhetjük ki, de hát mindenki tudja, hogy a judikatúra nem egyszerűen a ügyszámok csoportosításából és mondjuk úgy felszíni statisztikai elemzéséből áll. Jól tudjuk, hogy 1956-ban a közigazgatási bíróság levéltári anyaga is jelentős részben megsemmisült. Ruzoly professzor úr mindennek, aminek lehetett az adott időben, utána járt, és hát publicisztikai egyéb forrásokból nagyjából összeállította, és monografikus módon feldolgozta ezt az időszakot, a judikatúrát, tehát a gyakorlatot. Ami itt ezt a táblázatot illeti, ez talán ahhoz képest, amit neki módjában volt feldolgozni, új, annyiban amennyiben a forrás, tehát ez a bizonyos kormányjelentés és statisztikai évkönyv most már rendelkezésünkre állt. Hát itt van egy ilyen áttekintés, amely nem sokat mond tulajdonképpen szakmabelieknek, pláne nem, hogy mennyi volt az érkezett ügyek száma az adott periódusban a közigazgatási bíróság választási ügyeit tekintve. Ez egy átfogó, tehát mindenfajta ügyet magába foglaló áttekintés. Legfőjebb az lehet a tendenciából kiolvasható, hogy fokozatosan csökkent. Ugye még az első időszakban a választási ügyek száma radikálisan magas volt, és utána fokozatosan csökkent. Ugye ezt a kortársak, Borsos Endre nevű közigazgatási bíró, aki irodalmi szinten és szakirodalmi szinten is foglalkozott ezzel, azzal magyarázta, hogy igen, egyértelművé vált a közigazgatásban, a választásokban résztvevő közigazgatási szervek tisztségviselői számára, hogy nem engedhetnek át szabálytalan listát, Lajstromot, be kell tartani a törvényt, mert hiszen a bíróság úgyis megváltoztatja, a bíróság úgyis esetleg megsemmisítheti az ilyen döntéseket. Tehát van egy ilyen magyarázat, ez a Önmagában ez az intézmény, önmagában ez a objektív bírói fórum léte és gyakorlata visszaszorította a tudatos törvénysértéseket, és ez a magyarázata ennek a számbeli aránycsökkenésnek. Volt egy olyan ügytípus a választási bíráskodás hatáskörében, ez egyébként már 1896-tól megvolt, amely rendkívüli terhet jelentett, látjuk a számát, ez ugye a választói névjegyzékek ellenben nyújtott panaszok száma volt, és itt is kínálkozik egy összehasonlítás, ugye a Bethlen-féle választójogi rendelet alapján ugye kiírt választások esetében, ugye az adott 2,5 év alatt brutálisan magas volt az ügyben beérkezett panaszok száma, az elbírálandó panaszok száma, ugye a 35 ezer fölötti, és az éves átlag az 10 000-et is meghaladta. És akkor ott van ugye a mi időszakunk, a törvény hatályba lépése után, ugye a gyakorlat végéig, a második jóval alacsonyabb, tehát az összidőszak, jóval nagyobb időszaka, ugye kevesebb ügyet hozott a bíróságra, és hát itt az éves átlag ez 1000 fölött valamivel. Itt is ugyanaz a magyarázat él, és valószínű, hogy ez mondjuk úgy alaposabb elemzéssel is elfogadható, verifikálható, hogy ez a megelőző szerep, hogy tehát szabályozva van, hogy kiket kell a választói listába bevenni, kiket nem, tehát viszonylag exakt szabályok rendezik. Önmagában azzal, hogy ez törvénybe kerül, és önmagában azzal, hogy a törvény garanciája egy olyan szerv, amely ilyen értelemben objektív, független, mondjuk úgy a választói mozgalmaktól intakt, felügyeli ezt, és hát ilyen értelemben lehet egy megelőző szerepet tulajdonítani, még egyszer mondom, önmagában a szabályozásnak. És akkor hát ez a következő, a képviselőválasztások elleni panaszok, ugye ez már közeledik a dolgok érdeméhez, az általában a képviselőválasztásokra vonatkozó panaszokat érinti. Ezeknek a köre nagyon tág volt, tehát nem csak a megtámadás, a mandátum megtámadása, hanem minden olyan, ami a törvényben relatív semmiség okot jelentett. Ennek a látekintése hát, tükröződik ezekben a számokban. Ennek inkább az lenne az a magyarázata, vagy talán az lenne egy kicsit a hozadéka is, hogy a kezelésmódot, az ügydöntés formáját lehet áttekinteni, hogy hát ítélettel, nyilván legfontosabb ügyeket, végzéssel, az eljárással összefüggő technikai karakterű vitákat, panaszokat, és ülésen kívül nyilván azokat a egyedi ügyeket, amelyek egyértelműek technikailag, vagy nem megfelelő helyről jöttek, kezelhetőek. És talán az érdekes is ennek az ügytípusnak a közügyi súlyát is jelzik, hogy milyen nagy arányú ezekben a képviselő választási panaszokban, mondom a globális panaszkörben az ügyvédi részvétel, tehát látjuk csaknem 50%-os ebben a esetben.
Stipta István egyetemi tanárt, az MTA doktorát hallották. Ez az előadás, valamint a Kúria Verbőci István Országbírói Kutatóintézete júniusi konferenciájának más előadásai is meghallgathatók teljes egészében a Kúria YouTube csatornáján.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.